Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a régieket, akiket régről ismerünk, vagy ismerjük egymást, és azokat is, akikkel még nem találkoztunk. Kezdjük meg a mai esténket, testvérek, a mai együttlétünket a 713-as énekünk éneklésével. 713-as dicséretünket keressük meg, és énekeljük el 713-as énekünknek minden versét, amint vagyok sok bűn alatt. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Többször is énekeltük, többször is kértük az ének szövegével együtt, hogy fogadj el Jézusom. Szeretnénk, édesatyánk, úgy eléd jönni, amint vagyunk. Szeretnénk eléd jönni úgy, mint akiket sok minden leterhelt ezen a mai napon. Szeretnénk úgy eléd jönni, mint akik sok-sok mindennel terhelve járjuk általában is az életünket. Szeretnénk eléd jönni úgy, mint akik ugyanakkor vágyakozunk utánad, és akik szeretnénk valóban készülni a veled való találkozásra az úrvacsorában, akik szeretnénk odaszánni az életünket azért, hogy általad felkészítettek legyünk, Urunk, de egyáltalán csak szeretnénk eléd jönni, hogy igédet hallhassuk, hiszen a te igéd igazság, és ezzel szentelsz meg bennünket, ezzel tisztogatsz meg bennünket, ezzel mosol át bennünket. Uram, nekem magamnak is, és mindannyiunknak szükségünk van ezen a mai napon is, arra, hogy igéddel megmos. Szükségünk van arra, hogy minden nyomorúságunkat, bűnünket odahozzuk eléd, és azt kérjük tőled, Urunk, hogy te adj bűnbocsánatot, emeld föl a mi tekintetünket, és ajándékozz meg bennünket azzal, hogy láthassunk téged, hogy megérthessük igédet, hogy szavaddal telhessen meg a mi szívünk, hogy elmondhassuk, Urunk, a mai esti alkalomnak a végén is, hogy a te igédben nagy nyereséget találtunk, és éppen ezért a szívünkbe rejtjük azt, és azzal szeretnénk majd tovább menni. Urunk, ezt emberi szó nem végezheti el. Ezt egyedül a te hatalmad, egyedül a te szent lelked teheti meg. Eléd jövünk, Urunk, és szeretnénk szemlélni mindazt, amit elkészítettél nekünk ma estére. Szabadíts erre bennünket föl. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Azt a feladatot kaptam, testvérek, hogy Máté evangéliuma alapján Jézus Krisztus utolsó tanításai közül a 22. fejezetből a királyi mennyegzőről szóló példázatát vegyem alapigének a mai estére, és Isten szent lelke segítségül hívásával hirdessem közöttetek mindazt, amit megértettem ebből. Tessenek nyugodtan, kényelmesen helyet foglalni, mert úgy van rendjén, hogy így tudunk odafigyelni. Máté evangélium 22. fejezetéből az első verstől olvasom Isten igéjét. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk, hasonló a mennyek országa, egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat is küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, ímé elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte a seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig fölégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Kedves testvérek, többféle értelmezése lehet ennek a gondolatnak, hiszen Jézus ezzel a gondolattal fejezi be ezt a példázatát, ezt a tanítását. Lukács evangéliumában szinte szó szerint olvashatjuk ezt a példázatát Jézusnak. Ott a Lukács evangéliuma alapján úgy mondhatjuk, hogy talán a bűnösök, a vámszedők, a kicsik, a szegények, az úgynevezett nagyokkal, a magukat kiváltságosoknak gondolókkal szemben ők majd öröklik az Isten országát. Ők majd megélik az Isten közelségét. Máténál talán azt lehet mondani, a Máté írása szerinti megfogalmazásban talán így lehetne mondani, hogy Izraellel az úgynevezett közelvalókkal szemben a pogányok, a távollévők fogják örökölni az Isten országát. Minden esetre, testvérek, maradjunk annyiba, hogy az Isten országával kapcsolatosan nincsen automatizmus. Az nem úgy van, hogy aki úgy gondolja, hogy én közel születtem az Isten országához, én közel vagyok az Isten népéhez, annak az embernek automatikus útja vagy belépője lehetne az Isten országába. Ilyet nem tudunk. Ilyenről a Szentírás nem beszél, nem tanít. Felvétel is készül, és itt Fótnak a szomszédságában vagyok, úgyhogy vigyázni kell azzal, hogy milyen példát hozok. De az köztudott volt, ugye Fóton nagyon sokféle, csak néhányféle vezetéknév volt, és néhányféle keresztnév a hölgyek között. Mondtam feleségemnek, hogy ha Juliska nénit, Boriska nénit mondasz, akkor nem nagyot hibázhatsz, mert körülbelül az asszonyoknak a negyed része ebből a két névből tevődött össze. Félretéve a viccet, a parókiával szemben lakott egy család, akiknek a nem is a vezeték nevük számít, hanem a ragadvány nevük. Ők voltak a papháziak. Tudnilik, a papházzal szemben laktak. A papházzal szemben laktak. A parókiával szemben laktak. Közel voltak. Nagyon szerettem János bácsit és Buló nénit, Juliska nénit, ahogyan ott emlegettük őket. Nagyon kedvesek voltak, és tényleg Isten igéje felé nagyon nyitottak voltak. Nem is őróluk szeretnék szólni, de talán értik a testvérek, hogy és a Szentírásban, mind az Ószövetségben, mind Péter apostol idézi, vagy említi ezt a két kifejezést, hogy a távol lévőkből közelvalók lettek. A távoliak közelre kerültek. Azok, akik Istentől távol voltak, közelre kerültek. Nézzük ezt a példázatot közelebbről. Kedves testvérek, három fő gondolatot emeltem ki ebből az ige szakaszból. Az első, amiről szeretnék beszélni, és amit szeretnék kibontani, amikor a legjobb sem kell. Testvérek, ugye azért az egy nagyon fájdalmas dolog, amikor esetleg eljön valamelyik unoka a nagymamához, és a nagymama mindent beletett abba az ételbe, abba a süteménybe, és ránéz, félrehúzza az orrát, és ő neki ez nem kell. Ő neki ez nem kell. Testvérek, itt azért egy kicsit többről van szó, nem is kicsit. Testvérek, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy minden kész. Amikor a példázatban a gazdának, az Istennek a szájába adja ezt a mondatot, hogy minden kész. Micsoda öröm az, a háziasszonyoknak is nagy öröm, amikor megállhatnak, akár egy napnak a végén, akár az ünnepre készülve, és azt mondhatják, hogy minden kész. Minden kész. Milyen nagy dolog ez. De testvérek, milyen nagy dolog volt, amikor Isten azt mondta, hogy minden kész? Gondoljunk csak arra, hogy a teremtés után, amikor ezt mondta, hogy minden igen jó. És azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy és Isten megnyugodott a maga munkájától. Isten megnyugodott a maga munkájától. A teremtő örül. Értitek, testvérek? Amikor Isten elmondja, hogy minden kész, hogy minden arról szól, hogy amit ő megtett, az őt dicséri és őt magasztalja. Minden oka megvan, hogy örüljön. Tessék csak arra gondolni, hogy az Egyiptomból való szabadulás, a Vörös-tengeren való átkelés után táncot jár az Isten népe. Mert a szabadulásnak az a része bevégeztetett. És az ellenség a tengerben, ők pedig szabadon örülhetnek. Micsoda öröm volt ott, olvashatjuk a 2 Mózes 15-ben. Vagy milyen nagy öröm lehetett a honfoglalás után, bár ugyan a zsidókhoz írt levél alapján mégis azt mondhatjuk, hogy ez csak részleges nyugalom volt, de mégis minden törzsnek volt helye. Mindenki elhelyezkedhetett, sőt, ott még lehetett kérni is. Nekem sok állatom van, olyan terület kell, ahol sok legelő van. Helyükre kerültek. Milyen nagy dolog ez, testvérek, nem? És testvérek, milyen nagy dolog, amikor megérkezik Jézus Krisztus, és elkezdi az ő működését, és gyakorlatilag ott folytatja, ahol Keresztelő János abba hagyta, elérkezett az Isten országa. örömhírt hirdetek. Elérkezett az Isten országa, minden kész. Sőt, nagy héten folytathatjuk úgy is, hogy minden kész, mert Jézus Krisztus kimondta azt a mondatot a János 17:4-ben, hogy Atyám, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Amiből aztán csak egy szót ismétel meg a kereszten, utolsó szavai között: elvégeztetett. Minden kész. Amikor az első gyülekezetünkben építkeztünk, és hát nagyon az elején voltunk a dolgoknak, és kiskori lelkész gyűlés volt nálunk, jött egy idősebb kollega, megállt az udvaron, ott volt a félig kész épület, itt tégla, ilyen tégla, amott olyan tégla, ott betongerendák, tehát olyan rendes építkezős udvar. Megállt ez az idős lelkész kollega, rám néz: te tudod, ha minden kész lesz, milyen sok irigyed lesz? Bezzeg most! Most nem akar senki irigyelni! Nagyon érdekes, testvérek, hogyha az ember belecsöppen valamibe, ami kész, akkor nem is gondolja, hogy mi minden van mögötte. Testvérek, nekünk olyan nagyon természetesnek hangzik, akik ismerjük az Isten igéjét, hogy minden kész. De belegondoltál abba, hogy mi minden van e mögött? Milyen nagy dolog, hogy Jézus Krisztus kimondhatta, és mi most ennek örülhetünk, és ezért lehetünk hálásak, hogy minden elvégeztetett, minden kész. Testvérek, a példázatnak egy nagyon fontos része, nagyon fontos pontja, hogy az Isten küldte és küldi az ő követeit. A mennyegzői ebédre hívogató vőfélyeket szétküldte. Kiküldte, hogy mindazok, akikhez eljutott a meghívás, mindazok, akiket ő már előre értesített arról, hogy készül a mennyegző, azok most szembesüljenek a ténnyel, összeszedjék magukat és eljöjjenek. Kedves testvérek, az egész Ószövetség erről szólt. És azt mondhatjuk, hogy az egész keresztény egyháztörténet erről szól, hogy Isten küldte és küldi a követeit. Küldte a prófétákat, a nagy, neves prófétákat, és küldte a névtelen prófétákat. Testvérek, nagyon érdekes, hogy a kis proféták között vannak olyanok, akikről semmit nem tudunk a nevükön kívül. Abszolút semmit. Kik voltak a szülei? Hol született? Meddig élt? Semmit. Csak a nevét tudjuk. Valaki így fogalmazta egyszer, hogy voltak a neves proféták, és voltak a névtelen proféták. És ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Mert Istennek gondja volt arra, hogy küldje a vőfélyeket, és küldi azóta is. Lehet, testvérek, hogy külső megítélésre ilyen vagy olyan egy igehirdető. Így vagy úgy néz ki. De ne felejtsd el, hogy a király fiának a mennyegzőjére hívogat. És milyen érdekes, hogy nem a postást szoktuk megnézni, hanem azt a levelet, amit hoz. Küldi az egyszerű bizonyságtevőket, akik külső hivatásukban mással foglalkoznak, de a belső elhivatottságuk miatt mégis ebbe a sorba illeszthetők bele. Hogy tudnélik, Isten küldi a vőfélyeket, hogy hívogassanak a király fiának a mennyegzőjére. Az atya meghívóját viszik, az atyát képviselik, akár ez, akár egy egyszerű lépcsőházi beszélgetés során, akár a piacon való bizonyságtétel során, akár egy MO akció során, küldte és küldi a követeit. Azután láthatjuk azt is, testvérek, ebben a példázatban, hogy a meghívottak kétszeresen rossz döntést hoztak. Kétszeresen rossz döntésük is lelepleződik. Egyrészt azt kell mondjuk, testvérek, hogy amikor a földet, a kereskedést, a Lukács még hozzáteszi, ugye, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy hát most házasodtam, hát most még én nem mehetek sehova. Ezek önmagukba véve egyik sem rossz dolog, sőt, milyen jó lenne, hogyha minél többen szeretnék a földet, a kereskedést, a házasságot, hogy ezeket fontosnak tartanák. Tehát önmagukba véve ezek egyik se rossz dolgok, sőt, mondhatjuk azt, hogy ajándékok. De ha az Isten országa helyett választja valaki, akkor ez kárhoztató következmény lesz az életében. Akkor ez kárhoztató következmény lesz. Ha valamit én az Isten országa helyett választok, legyen az bármilyen jó, bármilyen nagyszerű, az kárhoztató lesz az életemre nézve. És abban az értelemben is rossz döntést hoztak, hogy szembefordultak a küldöttekkel. Szembefordultak a küldöttekkel, így vagy úgy, de szembefordultak. Testvérek, ez azért veszélyes, mert ők mégiscsak küldöttek voltak. Mégiscsak az Atya Istennek a küldöttei voltak. És azért azt is tudjuk mindannyian, hogy aki a küldöttel szembefordul, az a küldőjével is szembefordul. A küldőjével is szembefordul. És ezért nagyon veszélyes. Olyan jó lenne, hogyha föltennénk magunknak a kérdést ezzel a gondolatsorral kapcsolatban, értékeleme azt, amit az Isten elkészített. Fontos-e nekem, és fontos-e neked az, amit ő készített? Hálás vagyok-e a küldöttekért? Testvérek, azt gondolom, hogy ha úgy lenne egy kis időnk, és végig gondolnánk mindazokat az embereket, akiken keresztül Isten bennünket megállított, és a maga útjára terelt, akkor sokakat föl tudnánk sorolni, és föl kellene sorolni. Mert olyan csodálatos dolog az, hogy Isten mindent megtesz, hogy szembesüljünk azzal, hogy ő mindent elkészített. Mindent megtesz ennek érdekében. Még egy gondolatot szeretnék itt ezen ponton belül, amikor a kész, amikor a legjobb sem kell. Testvérek, akik többre méltatják az élet ajándékait, sőt, igen, maradjunk így, hogy ennél a megfogalmazásnál, hogy az élet ajándékait, mint az Isten országát, Jézus szavai szerint nem méltók az Isten országára, és ezt nem én mondom. Nem mi lelki pásztorok mondjuk. Jézus ezt mondja. Jézus fogalmazza így, nem méltó. Elveszíti őket. Azt olvastuk itt, hogy kiküldi a seregeit, elveszíti őket, felégeti a városaikat. Az egyik biblia magyarázó hozzáteszi, hogy lehetetlen, hogy ne gondoljunk itt Jeruzsálem elpusztítására. Ami nem is olyan sokkal Jézusnak e példázata után meg is történik. Én azt szeretném hangoztatni testvérek, illetve azt szeretném hangsúlyozni itt ezzel kapcsolatban, ezzel az igeverssel kapcsolatban, hogy mi nagyon-nagyon rosszul gondolkozunk, nagyon sok esetben a mennyországról, az Isten országáról. Tessék megnézni, testvérek, hogy ha mekkora egy autós, egy sofőr, egy taxis, mi terjed el róla? Ő most már a mennybe taxizik. Ő most már a mennybe taxizik. Meghal egy zenész, ő már a mennybe zenél. És lehetne tovább sorolni, tovább folytatni ezt a sort. Bocsánat, hadd hozzam közelebb. Meghal egy nagymama, látod, kisfiam, ott azt a gyönyörű fénylő csillagot, a nagyi onnét néz le ránk. Hát testvérek, mire alapozzuk mi ezeket? Nem annyira szereti, testvérek, a világ, hogyha mi olyanokat mondunk, amiket itt az Isten igéje tanít, pedig ennek alapján ki kell mondjuk, hogy nem fog mindenki a mennyországba kerülni. Nem fog mindenki üdvözülni. Ezt nem én mondom. Ezt Jézus Krisztus mondja. Elveszíti kiket? Akik már hivatalosak voltak. Akik valamilyen módon tudtak arról, amit Isten készített nekik. A második gondolat, amiről szeretnék itt beszélni, hogy ennek ellenére, mindezek ellenére megtelt a lakodalmas ház. Ez nekem azért jelentett sokat, testvérek, na majd a végén elmondom, hogy miért jelentett sokat, már ennek a pontnak a végén, megtelik a lakodalmas ház, a kiküldő parancs újra megszólal a küldöttek felé, Isten nem akarja, hogy mindaz a jó, amit ő elkészített, az kárba vesszen, feleslegessé váljon. Hívjatok mindenféle embert. Hívjatok ide mindenféle embert. Aztán láthatjuk azt is, hogy megtelik a ház, mert hogy gonoszokat és jókat is hívogattak. Testvérek, nagyon fontos látni ezt az Isten igéjének az alapján, hogy mi mindannyian gonoszok voltunk. Mi mindannyian távol voltunk, legalábbis Izrael népétől nagyon távol. Nagyon távol. Az ószövetségi ígéretektől nagyon távol, de mindenféle értelemben távol. És testvérek, azért érdemes itt a Korintusi Levél első fejezetére gondolni, ahol Pál figyelmezteti a korintusiakat. Azt mondja, hogy nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelőek, sőt, lenézettek és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten színe előtt. Ez elég világos beszéd, testvérek. A gonoszokat és a jókat. Talán gondolhatunk mondjuk egy Nikodémusra, aki szív szerint ő is távol volt az evangéliumtól, ő se értette először, és neki is újjá kellett születni, de talán emberileg szólva, Palotán evangelizáltam jó régen, és akkor állítottam össze egy sorozatot, aminek az volt a címe, hogy kiknek van szüksége az evangéliumra. És akkor néhány ilyen általunk meghatározott kifejezést, hogy a bűnösöknek, az úgynevezett jóknak, stb. Ilyeneket vettem, és olyan jó testvérek így ebbe belehelyezni, ebbe a kontextusba belehelyezni, hogy lehet, hogy mi emberileg nézve azt mondjuk, hogy az én életem jó. Lehet, hogy valakiről azt mondjuk, hogy jó, de igazán akkor lesz jó. Akkor lesz jó, hogyha az Isten kezébe lesz annak az embernek az élete. Hogyha az evangélium átjárta a szívét, és átformálta az életét. Megtelt a lakodalmas ház. Testvérek, szeretném itt egy kicsit fölébreszteni a testvérekben azt a gondolatot, hogy mi mindannyian, akik ismerjük az evangéliumot, mi mindannyian felelősek vagyunk a körülöttünk élőkért. Mindannyian. Kivétel nélkül. Testvérek, nem csak nincs odaírva a Szentírásba, hogy az evangéliumot hirdessék a lelkipásztorok. No, jó, a hitoktatók is. Na, még kit vegyünk bele? Még a presbitereket vegyük bele. Nem, nincs ideírva, az én Bibliámban nincs. Testvérek, aki megismerte az evangéliumot, akit Jézus Krisztus elpecsételt magának, annak ezt kell képviselnie, ezt kell vinnie. Ott kell, hogy legyen mindannyiunknak a szívében, mint Jeremiásnak, aki azt mondta, hogy csontjaimba rekesztett tűz. Hívogatni direkt módon mindenkit. Ez alatt azt értem, hogy igével, meghívóval, bizonyságtétellel, ezt értem direkt módon hívogatás alatt, azokat is, akik elfogadnak bennünket, és azokat is, akik nem. Akik nem. Akik azt mondják, hogy egyház, református, és mégis el kell mondani, hogy neked szükséged van az újjászületésre, mert enélkül nem fogod meglátni mindazt a jót, amit Isten készített, direkt módon és indirekt módon. Ez alatt azt értem, testvérek, hogy az életvitelünkkel, a magatartásunkkal. Testvérek, valaki azt mondta, és sokszor aláhúzom ezt a mondatot, hogy egy jó házasság sokszor többet beszél, mint egy jó prédikáció. Egy jó, egy őszinte házasság többet beszél, mint egy prédikáció. Ebben az értelemben indirekt módon egy szép családi élettel, egy illedelmes felöltözéssel képviselhetem, és képviselnem kell az én küldőmet, az én uramat. Megtelik a lakodalmas ház. Testvérek, milyen sokszor aggódunk, milyen sokszor kétségbeesünk, és azt gondoljuk, hogy Istenem, hát ez az ember, ez biztos ki fog maradni. Istenem, hát ez a gyerekem, ez az unokám, ez a keresztfiam, vagy kereszt, ahogy nem tudom én ki. Ismerjük ezt az aggódást, ugye? Minden megtért hívő ember ismeri ezt az aggódást, hogy mi lesz ezzel. Testvérek, hadd mondjam, hogy a lakodalmas ház meg fog telni. Senki nem fog kimaradni a választottak közül. Senki. És ez egy olyan nagy dolog, hogy nem a mi erőlködésünkön, nem a mi izgulásunkon, nem ezen múlik. Az Úr kiküldte az övéit, és meg fog telni a lakodalmas ház. És a harmadik gondolat, amiről szeretnék szólni, a lakodalmas házról, a Jelenések könyve 21. vers 21. fejezet 27. verse alapján így fogalmaztam meg a harmadik pontnak az üzenetét, hogy a lakodalmas házba semmi tisztátalan nem megy be. Így olvassuk a Károli fordítás szerint, nem megy be abba semmi tisztátalan, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Ugye a kor szokása szerint a házigazda adott minden résztvevőnek egy-egy fehér ruhát, aki a mennyegzőre jött. Ez annak a valakinek, akit a házigazda felfedezett, nem volt. Nem volt fehér ruhája. Nem tudjuk, miért nem volt. Nincs ide írva. És testvérek, nagyon sokakról nem tudjuk, hogy miért nincsen fehér ruhájuk, pedig az Atya fölkínálja az embernek mindazt, amit Jézus Krisztusban elkészített. Talán azért nem volt, mert ő úgy gondolta, hogy hát van ő neki, nemrég csináltatta egyébként is. Hát ez már aztán nem, hát ez jó lenne egy esküvőre, nem testvérek? Ez öltő. Lehet, hogy ő is így gondolta, hogy hát van nekem. Van nekem. Testvérek, az, aki azt gondolja, hogy az, ami nekem van, az az Isten országába elég, annak nincs fehér ruhája. Annak nincs fehér ruhája. És az nem kerülhet be. Mert oda csak fehér ruhába lehet bemenni. Aki úgy gondolja, hogy a sajátja is van olyan, mint amit a király ad. Az enyém is van, az én életem is van olyan tiszta, mint amit az Isten adhatna. Annak nincs helye az Isten országában. De olyan jó volt ezt a mondatot olvasni, akiket az Úr meghív, azokat fel is ruházza. Azokat fel is öltözteti. Azokat el is készíti. Nagyon-nagyon szeretem a Jelenések könyvének azt a részét, amikor a bárány mennyegzőjéről ír az Isten igéje, hogy fölkészítik a mennyasszonyt a bárány mennyegzőjére. Hogy semmi szeplő és semmi sömörgőzés nem lesz rajta, hanem fölöltözve úgy, ahogyan a vőlegénynek tetszik. Elkészítve úgy, hogy a vőlegény teljes örömét leli benne. Testvérek, olyan csoda, hogy e felé haladhat az Isten megváltott népe. Olyan jó, hogy itt elsősorban az üdvösség fehér ruhájára gondolhatunk, hiszen az Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy a mi életünk olyan, mint a megfertőzött ruha. Ugye nem sokkal a Covid után, amikor hogy vigyáztunk, hogy semmiféle fertőzést ne kapjunk el, milyen sokat jelent ez az ige, hogy a mi természetünk, a mi romlott természetünk olyan volt, mint a fertőzött ruha. De ehelyett az Úr Jézustól egy egészen tisztát kaphattunk, és kaphatunk, és kaphat minden megváltott gyermeke Krisztusnak. Gondoljunk, testvérek, az üdvösség fehér ruhája után az igazságra, a szentségre, arra a belső tisztaságra, amit Jézus Krisztus az övéinek megszerzett, megvásárolt. És most ezt nagy héten szeretném többszörösen aláhúzni. Megvásárolt. ami kész. Amire nem kell várni, hogy majd elkészüljön. Mert immár minden kész. És elvégeztetett. Nekünk adta az Isten. Nekünk adta az Isten. Nagyon szeretem a Heidelbergi KT 61. kérdés feleletét, ahol rákérdez az író, hogy hogy igazulsz meg az Isten előtt. És az elején elmondja, hogy ha bár Istennek minden parancsolat ellen súlyosan vétkeztem, Isten mégis minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza, s nekem tulajdonítja Krisztusnak a tökéletes elégtételét, igazságát, vagyis igaz voltát, és szentségét, mintha, tessék figyelni, mintha soha semmi bűnt el nem követtem volna. És ha lehet ezt fokozni, akkor fokozza. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus. Az Isten megváltott gyermekeinek az igazsága ez. Nem az, hogy én elmentem ide vagy oda, és megvallottam. Ez is fontos. Nagyon fontos. Nem az, hogy én ennyit vagy annyit sírtam miatta. Ez mind fontos, de nem ezért. Egyedül Krisztus áldozatáért. De ez az Isten igazsága, hogy ha Isten ránk néz, akkor azt mondja, hogy mintha Krisztus látnám. Szép ez a ruha, testvérek. Nincsen nyerzebb. És ez el van készítve mindannyiunk számára. El van készítve mindannyiunk számára. Éppen ezért szólít fel az ige több helyen, többféleképpen. Van, ahol azt mondja, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Öltözzétek fel a Krisztust. Vagyis mindazt, amit ő megszerzett. Vegyétek magatokra, éljetek általa. Ez határozza meg a gondolkozásotokat és az életeteket. Járjatok ő benne. Ebben a gondolatkörben. És mindabban, amit ő megszerzett. Éljetek ezzel. És testvérek, az a döbbenet, hogy ez látszódik. Hát hogy ne látszódna? Hát fölmegy a metróba, az ember látja itt kiszakítva, ott kiszaggatva, kidörzsölve, kikoptatva. És akkor megjelenik valaki egy szép öltönybe. Bocsánat, hölgyek is szoktak megjelenni szépen fölöltözve, és akkor az ember fölkapja a fejét, hogy így is lehet öltözködni? Így is lehet öltözködni? Testvérek, higgyük el. A hegyen épített várost nem lehet elrejteni. Az messziről látszik. A Krisztus ajándékaiba öltözött, és az azzal élő embert nem lehet elrejteni, az messziről látszik. Az világít. Annak az élete világít. '93-ban édesanyám a Kékgolyó utcában várt műtétre, és a szobatársai mind kérték, hogy ugye nem felejtetted el, hogy én engem ma műtenek. Imádkozzál értem. És mondja neki édesanyám, nekik édesanyám, hogy hát te is tudsz imádkozni. Téged másként fog meghallgatni az Isten. És tudjuk, hogy ők nem tudták kifejezni azt, amit akartak volna mondani, ugye? Hogy neked más a kapcsolatod. neked más a kapcsolatod. Testvérek, olyan nagy dolog az, hogy ha felöltözöd a Krisztust, az látszik. Még egy példa, ez még régebbről, 70-es években a végén, amikor ifjúsági csendes napra gyülekeztünk Budán egy második emeleti lakásba, hát hogy lehetett ifjúsági csendes napra gyülekezni, egyenként szállingóztunk oda, és mi fiúk valamelyik kisebb szobába ott félrehúzódva beszélgettünk, belépett két lány az ajtón, megszólal az egyik fiú, tudtam. Kérdezik a többiek, mit tudtál? Tudtam, hogy ők is ide jönnek. Miért? Ismered őket? Nem. Ott álltak a körtéren, és azt gondoltam, hogy ezek egészen biztos, hogy ide jön. És honnét tudtad? És akkor poénképpen elsütötte, hogy hát ott volt a fejük fölött a glória. Testvérek, milyen nagy dolog az, hogyha valaki fölöltözi a Krisztust, ez világít, ez látszik. Nem kell erőlködni, nem kell gyomrozni senkit. Ez önmagában hat. Áldja meg Isten az életünket, és áldja meg a nagy hetünket, az egész ünnepünket. Készüljünk azzal az örömmel, hogy minden kész. Mindent elvégzett. És hogy a miénk is lehet ez. Sőt, még másoknak is szólhatunk róla. Áldja meg Isten így a testvérek életét. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kimondhatatlan nagy ajándék, Uram, fölfoghatatlan, hogy Te mi mindent tettél meg annak érdekében, hogy elmondhast, immár minden kész. Szeretnénk most egészen csöndben lenni előtted, és arra kérünk, hogy ezen az estén is, és az előttünk álló napokban ajándékozzál meg olyan időkkel, amikor csendben lehetünk előtted, és végig gondolhatjuk, Urunk, hogy mi mindent tettél meg azért, hogy elhangozhasson ez a mondat, hogy mi mindent vállaltál értünk, Jézus Krisztus. Uram, köszönöm, hogy fölvállaltad azt, hogy egész életedben szenvedtél, sokszor, sok mindenkitől. Köszönöm, Uram, hogy fölvállaltad azt, hogy különösen az életed végén igazán megélted a kínok kínját, a pokloknak poklát, azért, hogy megvásárold, megszerezd nekünk a fehér ruhát, és mindazt, ami ehhez tartozik, az üdvösségünkhöz tartozik, az Isten országához tartozik. Magasztalunk téged ezért, Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk, hogyha megtelne a szívünk hálával, örömmel. Szeretnénk, hogyha Te lobbantanád lángra, Urunk, a mi hitünket, vagy lobbantanád lángra újra a mi hitünket. Könyörögve kérünk azért, hogy hadd látszódjon meg ez a hozzád fűződő kapcsolatunk. Hadd ragyogjon át, hadd állítson meg embereket, gondolkoztasson el embereket. Urunk, hogy az életünk indirekt módon is képviselhessen téged. És segíts meg akkor, amikor megszólalunk, hogy tudjunk jókor jót mondani. Kérünk, segíts erre. Taníts meg bennünket, ne önmagunkat, ne egy ügyet, hanem téged, magad képviselni, Jézus Krisztus. Imádkozunk, édesatyánk, ezért az egész hétért, szerte a világon, áld meg azokat, akik óhajtják a Te jelenlétedet, akik vágyakoznak a Te közelségedbe. Imádkozunk, édesatyánk, azért, hogy lesznek emberek, akik most csak az ünnep miatt mennek el, talán egy koncertre, amely a te passiódról szól, a te szenvedésedről szól, vagy elmennek egy igehirdetést meghallgatni. Arra kérünk, Urunk, hogy áld meg a te követeidet mindenütt szerte ezen a világon, hogy tudjunk téged képviselni és téged hirdetni, jól hirdetni, meghallható módon, és lelkeddel munkálkodj, Urunk, hogy ezek az emberek ne hallgathassák következmények nélkül az igét. Imádkozunk, édesatyánk, betegeinkért. Nagyon kérünk, édesatyánk, most egy idős testvérünkért különösképpen is, hogy emlékezzél meg róla, és hordozzad őt, akinek megmutattad a te szeretetedet, és nevedre vetted őt. Kérünk, hogy a mostani betegsége se tudja ezt elfeledtetni vele, és kérünk, hogy őrizd meg őt, és őrizd meg őt a közeledbe. Kérünk, Urunk, hogy aki annyit munkálkodtál az ő életében, munkálkodj az ő életében továbbra is, egészen addig, amíg itt tartod őt közöttünk, hogy majd aztán ott lehessen ő is nálad, magasztalhasson téged. De hadd kérjünk így minden betegért, hogy bárcsak eszükbe juthatna az, Urunk, hogy te a betegségeinket hordoztad, ismerted és hordoztad, ismered a fájdalmainkat, legyen áldott ezért a te neved. Kérünk azért, édesatyánk, hogy áldj meg szeretteink körében, családjaink körében, áld meg, Urunk, a gyülekezeteket, különösképpen azokat, amelyek keresik szorgalmasan a te akaratodat és jelenlétedet. Kérünk, édesatyánk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet is, apraját, nagyját, időseit, gyermekeit egyaránt. Kérünk, édesatyánk, hogy ahogyan sok-sok munkád volt ebben a gyülekezetben, sokat munkálkodtál ebben a gyülekezetben sokak által, kérjük, hogy folytasd ezt a munkádat egészen a te eljöveteledig, és kérünk azért, hogy pihentess meg bennünket az estében, az éjszakában, és hogy tudjuk a te kegyelmedből folytatni majd a holnapi napunkat áldásoddal. Édesatyánk, Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.